Ez itt még mindig az Epic Stories, a mikrofonnál Dolcsek Dániel, és a vendégünk pedig Zolnay Judit, akivel az értékesítésről beszélgetünk a mai nap. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy valójában szélszese mindenki, aki valamiféle ilyen client-facing dolgot csináltat, hogy ahol bármilyen emberrel, sőt, egy kicsit tágítom akkor, hogy mondjuk az irodában bárkivel együtt dolgozol, ami ugye mégis mindenkire igaz, akkor ott valójában a projektedet, a prezentációdat, az ötletedet, az eredményedet, vagy a bármidet is kvázi napról napra el kell adnod, és hogy vajon az értékesítési tapasztalatok, és hogy mégis egy idő után ugye CEO lettél, ott valószínűleg több ilyen típusú dologgal találkoztál, azok ugyanazok-e ebben? Tehát, hogy nem tudom, egy ilyen hipotézis, hogy szélszesen mindenki.
Onnan kapcsolódnék rá a kérdésedre, hogy én föltennék egy másik kérdést. Vannak-e ügyfeleid? És úgy értem az ügyfelet, hogy nem feltétlen úgy ügyfeleid, hogy neked van valamit, amit eladsz és azért fizetnek, vagy cserélsz valamiben, hanem a munkád során egyedül létre tudsz-e hozni valamit, vagy kellenek hozzá partnerek, kellenek együttműködő területek. Ha egy nagy vállalatot nézünk, vagy egy multit nyilván, ami nekem elsőként ugye így zsigerből eszembe jut, ott alapvetően mindenki belső ügyfél is egymásnak, hiszen egy láncolat van, egy folyamat van, amiben fázisokra van bontva az értéklánc, és gyakorlatilag ezek a szemek egymásnak ügyfelei, hiszen nem tud működni az egyik a másik nélkül, az egyik szolgáltat a másiknak, az egyik lánc adja, vagy a stafétát a másiknak mondjuk egy ilyen értékláncban. Ha vannak ügyfeleim, és hogyha azt mondom, hogy ez nem egy nagy vállalat, hanem én egy szülő vagyok, és én képviselem a gyerekemet időnként, de közben kérek is neki, és próbálok gyakorlatilag együttműködni, akkor nekem vannak szülőként ügyfeleim? Vagy egy harmadik helyzetet hozok be, hogyha én mondjuk egy egyéni vállalkozó vagyok, tényleg senkivel nem dolgozom, mondjuk egy manikűr szalonom van, és ott fogadom a vendégeimet, vagy egy barber vagyok, és egyedül nyitottam egy kis shopot, és ott vágom az uraknak a haját és a szakállát, akkor ugye vannak ügyfeleim, de alapvetően én önmagamnak is nagyon sokszor ügyfele kell, hogy legyek. Tehát nagyon széles ez a kérdés, és hogyha egy picit bárhol az életünk bármelyik játékmezein azt mondjuk, hogy igen, én föl tudom fogni, hogy nekem a másik ügyfelem. Magyarul én szeretném, ha ő holnap is együttműködne velem, szeretném, hogyha jól együttműködne velem, akkor már lehet ezekből a technikákból, ezekből a látásmódból tanulni, amit egyébként egy CSS professzionálisan csinál. De ha azt mondom, hogy egy munkaerőpiacon vagyok, és a munkámat, a tudásomat, a rendelkezésre állásomat bocsájtom a munkaerőpiacon áruba. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki alkalmazott, akkor ezt kicsit úgy lehetne nézni, mint egy Netflix előfizetés. Én egy bizonyos kontingenst adok el a tudásomból, az időmből. Azt mondom, hogy én ennyi időig a te rendelkezésedre bocsájtom azt, ami nekem van, nézhetsz. Csinálhatsz velem azt, amit...
Valójában a munkahelyed, az ügyfeled, akinek eladtad magadat.
Így van, tehát én a piacra beviszem magamat, én egy komplex termék vagyok. Megnézik, hogy egy adott munkakörre én, vagy a 3, vagy a 8, vagy a 10, vagy a 200 másik alkalmasabb. És ott versenyben vagyok. És gyakorlatilag, hogyha én nem tekintek így magamra, az szerintem egy eufémizmus, mert hogy mindig versenyben vagyunk. Amikor már benn vagyunk a munkahelyünkön, akkor is versenyben vagyunk, hiszen adott munkakörben lehetnek többen is, és mindig jöhet egy olyan pillanat, amikor valaki mondjuk költséget kell csökkenteni, és egy picit optimalizálják a lépcsőt, előreléptetés van, akkor is eladom magamat. A korábbi teljesítményem, a track recordom. Hasonlóan működök majdnem, mint egy részvény a munkaerőpiacon. Saját értékemet a saját teljesítményem fogja meghatározni a hozzáállásom, és a jövőbe vetett elvárásai annak, aki amit lát bele az elmúlt track record alapján, és azoknak a trendek alapján, amit tőlem eddig látott, és amit várhat tőlem.
És erre is érvényes az, amit az elején mondtál, hogy akkor először a kémia, utána a termék, utána a szolgáltatás, mert ez akkor munkahelyen, akkor saját magaddal kapcsolatban.
Elképesztően fontos. Mindig el szoktam mondani, és mindenki megdöbben ezen, de hál' Istennek ezért közgazdasági Nobel-díjat is adtak, Kahneman, Szibony professzorok kapták meg, hogy minden döntés szubjektív. Az üzleti döntések, a kiválasztási döntések, a befektetési döntések, minden szubjektív. és ezért még nem adtak volna Nobel-díjat, hanem azt mondta ez a két okos ember, hogy mit tehetsz ezzel, mert ezt el kell fogadni. Mit tehetsz ezzel, legyen döntési folyamatot. Hogyha most a visszafelé nézem, hogy én hogyan tudok befolyásolni, hogyan tudok jól kijönni, hogyan tudom magamat jól pozícionálni, mint egy terméket a piacon, hogyan tudom a főnökömnél azt elérni, hogy ő rám gondoljon, ha a következő projekt indul, vagy vezetői feladat, kinevezés, akkor nyilvánvalóan azt csinálom, hogy megnézem, hogy mi számít neki, mi fontos neki, mi az ő igénye, és akkor már ez értékesítés. Az a lényeg, hogy az értékesítési gondolkodásban nem magamból kell kiindulni, nem a termékből kell kiindulni, hanem abból, hogy akinek én kínálom ezt a portékát, legyek az én magam, az én munkaerőm, legyen az egy termék, egy pénzügyi termék, vagy adott esetben egy autó, vagy egy lakás, amit ugye ingatlan kereskedőként akarok eladni, akkor fogok igazán jó munkát végezni, ha az ügyfélből indulok ki. Mi neki a fontos? Mindig el szoktam mondani, hogyha ma már jönnek hozzám vállalatban dolgozók, akik a következő vezetői pozíciókra készülnek föl, vagy egy nagy döntés előtt állnak a karrierükben, hogy igazából aki erről dönt, annak vajon nézzük meg, őt profilozzuk le, mi lehet az igénye, mi a fontos neki. Mindig meg szokták kérdezni, hogy de mi igazán szerintem fontos egy vezetőnek. A vezetői döntés az, hogy én nyugodt lehessek, hogyha én ezt az embert kinevezem. Minden vezető szubjektív azt akarja, hogy ott megkönnyebbüljek, ott nyugodt legyek, ott azt mondjam, hogy pipa, hogy ott van valaki, aki viszi, aki sajátjaként kezeli. Ez a fonákja annak, amikor én elkezdek gondolkozni. Mellé megismerem, hogy különösen neki mi a fontos, és így kezdem el alakítani azt a pozicionálást, amiben ott vagyok én, tehát a termék ugyanaz, csak nem biztos, hogy azt az oldalát kell megmutatni. Hogyha nekem volt olyan vezetőm, jellemzően ilyen vezetőim voltak, akik ugye pénzügyi területeken alapvetően az érzelme a megélése a munkahelyen általában az nem mindig preferált, sőt nem tudnak velem mit kezdeni, és akkor idegesítő tudsz lenni. Én meg azért egy ilyen impulzív csaj vagyok, és nagyon-nagyon hamar meg kellett tanulnom a karrierem elején, hogy nekem próvá kell válnom, professionallé, magyarul az érzelmeimet, az amplitúdóimat, vannak olyan helyzetek, mikor nem engedhettem meg, hogy természetesen úgy, ahogy én Alain Attur vagyok, az úgy átjöjjön, mert ez nem az a keretrendszer. Az, akinek én kell, hogy dolgozok, az én ügyfelem, az én vezetőm, aki megítéli az én munkámat, vagy egy másik igazgatósági tag, nem lesz rá vevő.
Eszembe jutott az, hogy egy korábbi munkahelyemen egy főnököm többször ismételte ezt, hogy mindenki, hogyha megpróbálna a saját főnökének a fejével gondolkodni, amit most te is mondasz, hogy ugye ő az ügyfél, akkor ez egy nagyobb világ lenne, hiszen hogyha tudod, hogy ő mire vágyik, és szerintem ezt írtad le nagyon, nagyon szépen az előbb, akkor neked se torpedóznod kell, hogy most mit csinálj, hanem azt az ügyfél igényt próbálod megteljesíteni, akkor valószínűbben jobb, és lehet, hogy egy idillisztikus elvárás, hogy mindenki gondolkodjon a felette lévő fejével.
Én csak azért merem ezt mondani, mert én, bocsánat, ez egy rádió műsorban lehet, hogy de én nagyon megszívtam. Tehát, hogy én nagyon sokáig a lelkesedésemmel, a hitemmel, avval, hogy én valamire fölkészítem, összetem, és toltam a piros biciklit. És gyakorlatilag visszapattantam például, amikor igazgatóság ülésem, nekem a legeklatánsabb példám az volt, mikor bevittem egy előterjesztést a kollégáimmal, kidolgoztunk, nagyon hittem benne, egy kampány volt, és a CFO kollégám, aki egy rettentően okos, de alapvetően teljes mértékben kizárólag a tényekre koncentráló, az adatokra fókuszáló, és gyakorlatilag azt gondolom, most már egy utólag kimerem mondani, hogy kifejezetten idegesítette az én lelkesedésem, nem ilyen típus volt. Viszont mielőtt ez döntés pozitívan megszületett volna, az elnök az azt mondta, hogy neki az kell, hogy ő nyugodt legyen, hogy a CFO-ja rúvvá hagyja a javaslatot. És a CFO-nál nem ment át, és az volt a végeredmény az igazgatóság ülésnek, hogy menjek vissza, és dolgozzak még ezen. És ezt egy óriási kudarcnak éltem meg, olyannyira, hogy a könnyeim is kicsordultak, és kirobogtam a teremből, majd nem vágtam rájuk az ajtót, de majdnem. És gyakorlatilag nagyon-nagyon fontos volt akkor, egyébként az ember nem is várja, hogy honnan jön az első felismerése, hogy honnan fog tanulni. Nekem akkor a nagyfiam volt, aki ebben szembesített. Hazamentem, és rettenetesen mufurc voltam, rossz kedv, és közöltem, hogy ma nem lesz vacsora, mindenki talál valamit a hűtőszekrényben, én most pizsama napot tartok, az azt jelentette nálam, hogy fogom magam is lefekszem. És akkor megkérdezte a nagyfiam, hogy de hát mi tört, mi van, és akkor mondtam, hogy mi van, és azt mondta, anya, ez hány órakor történt? Hát mondom, 9 és 10 között, anya, 7 óra van este. Szerinted az a bácsi, az még ebben foglalkozik, az még gondol erre? Szerintem nem, otthon nyugodtan vacsorázik. Nyilván a drága életem az önző módon a saját pocakjára gondolt, és az elmaradandó vacsorára, de gyakorolta azt a meggyőzés technikát, amiről most én is itt beszélek, hogy tulajdonképpen tudta, hogy az anyjával úgy tud okosan beszélni, hogyha bemutat neki egy másik nézőpontot, mert én totálisan be voltam szűkülve. Tehát ott rettenetesen sajnáltam magam, a világ igazságtalanságának éreztem meg, és a pofám leégett, hogy hogy megyek vissza a kollégáimhoz, hogy ezt nekem nem sikerült eladnom, mint értékesítési vezető. És másnap nyilván feladattá alakítottam, és rájöttem arra, hogy mi kell. Elkezdtem gondolkozni a CFO fejével. Nem érdekli, hogy én lelkes vagyok, nem, semmi. És végigpörgettem az ő preferenciát, és bekopogtattam hozzá, és megkérdeztem tőle, mint ha nem tudtam rájönni teljesen, hogy mit akar, és megkérdeztem, hogy mi kell neked ahhoz, hogy te tudd támogatni ezt a javaslatot, és ő szépen elmondta.
Jó, ez egyébként gyakran működik. Formáljuk akkor mi is feladattá az emberek fejében ezeket. Én azt gondolom, hogy a legtöbben valószínűleg azért nem estek túl mondjuk ilyen többszörös, meg részletes, meg hosszú sales tréningeken, de hogy amit mondtál, az biztos vagyok benne, hogy csábítóan hangzik nagyon sok embernek, hogy egy picit a gondolkodását elindítsa ebbe az irányba, és akkor mehetünk rajta végig, hogy mik azok a lépések, amit mondjuk először érdemes megtenni, és hogyan lehet mondjuk elkezdeni ebbe az irányba mozogni.
Hát talán az első az, hogy érdekeljenek az emberek. Nagyon furcsa, amit mondtam lehet, de hogy egy másik kollégámtól hallottam, nagyon igaz a mondás, hogy empatának lenni szívás, empatikusnak lenni versenyelőny.
Ez mit jelent? Tegyünk fel kérdéseket?
Egyszerűen én találkozom veled, és ne csak azt nyomjam, ami nekem fontos, hanem először adjak arra időt, érezte azt, hogy te nekem fontos vagy, kíváncsi vagyok, hogy vagy, milyen volt a napod, mi az, ami téged foglalkoztat most, milyen problémáid vannak, miben vagy most pillanatnyilag, ki vagy te, mit tudok én neked adni, mi az, amivel én hozzád kapcsolódhatok. Hogyha én így közelítek meg bárkit, és hányszor van az, aki értékesítéssel foglalkozik, vagy ügyfélkapcsolatokkal, vagy csak ígértem valamit a férjemnek, vagy a feleségemnek, és ránézek az órára, úristen, elfelejtettem, és ott vár a mozi előtt, ugye? Vagy hazamegyek, rám néz, hoztál? Mit? Hát megbeszéltük reggel, hogy te mész be a cipészhez, és elhozod a cipőt a gyereknek, holnap van mindenség. Úristen, elfelejt, ugye? Tehát, hogy ilyenkor ezek ilyen, hogy mondjam, kellemetlen helyzetek. Én nem azt mondom, hogy ilyenkor ne vállaljuk a felelősséget, de ezekben a helyzetekben, hogyha a másikra ráhangolodok, és megpróbálom azt megérteni, hogy igen, ez megtörtént, de hogy tudok én ebbe a helyzetbe mégis visszalépni egyet, vagy legalábbis nem esni a bizalmi szinten egyet, hogy én tudom azt mondani, figyelj csak ide, gyorsan megnézem az interneten, úgy tűnik, hogy reggel 7-kor kinyitnak, a gyereknek csak 8-15-kor kezdődik a dolog, én reggel ott kezdek, elhozom a cipőt, szeretnél-e még bármit hozzak én neked, és egyébként nem mondja, de fogok neki hozni egy csokorvirágot. És akkor gyakorlatilag az van, hogy kimozogtuk ezt a szituációt.
Én az a resolution, vagy nem tudom, igazából feloldás, vagy nem tudom, az angolul jobb.
Én egyszerűen mondom, ugye a tranzakciós elmélet alapján mondom, hogy ne engedd leesni a bizalmi szintet oda, ahol már nagyon nehezen reparálható. Mert hogyha beteszek téged, és az ember ugye ilyen betesz, hogy kérdezi, hogy te ajánlod Jóskát, aki ebben foglalkozik, és mondtad, hogy ő a te pénzügyi tanácsadod, vagy ő a te fodrászod, vagy ő a te autószerelőd, és azt mondja, hogy te figyelj, hát abban nem lehet megbízni. És akkora dumája van, persze kimozogja, mondhatod erre, aki hallgatóként mondod ezt, de hogyha a duma mellett van tevékenység, action is, amivel valamilyen szinten nem is reparálod, de a bizalmi szintet nem engeded, hogy tovább essen, hanem azt látja, hogy action, tehát a nagyon beszédes, ez a love needs action, tehát a szeretet is cselekedeteket kíván. Az ügyfél kapcsolat, az értékesítővel való kapcsolat és az értékesítő részéről cselekedeteket kíván.
Ezzel kilőtted egy kicsit azt, amit most akartam kérdezni, mert az, hogy foglalkozzunk a másikkal, meg tegyünk fel kérdéseket, az szerintem sokakban biztos, hogy egy picit ilyen rossz érzés kelt, hogy egyrészt, hogy érdekel-e tényleg, meg hogy ennek mi a dinamikája, de hogy valójában azzal, amit most hozzátettél, hogy azért érdeklődöm, azért kérdezem, hogy utána tudjak cselekedni, és akkor meg is teszem, mert nyilván, hogyha cselekedet nélkül maradnak a kérdések, akkor ez ilyen üres fecsegéssé silányul.
De biztos mindenki egy pillanat egy elgondolkozik, hogy szerintem mindenki volt már olyan helyzetben, hogy valaki rendkívül kedvesen, negédesen, ugye erre a Mühlmeier mosollyal, egy pestiesen szólva közelített hozzád, és addig voltál fontos, amíg azt megtetted, ami neki fontos. És utána gyakorlatilag ez nem volt kölcsönös. Ezért szoktam mondani, hogy a következő szint az értékesítésben, és ez most már innentől kezdve értsük bármilyen viszonyrendszerre, amiben ez releváns, a bőséges cserére való törekvés.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti az én világomban, hogy figyelek rád, felmérem, hogy mi a neked a fontos. Engedd meg, hogy én is viszont tudjam pozícionálni azt, amit én hoztam erre a megoldás javaslatként, ami neked biztos, hogy jó lesz. És hogyha létrejön ez a kapcsolat, akkor valamivel mindig próbáljam olyannal megspékelni, amire te adott esetben nem is gondoltál, nem is vártál. És akkor fogsz te nekem a követ, mondjuk például ajánlást adni. Akkor fogsz engem ajánlani, hogyha azon kívül, hogy amit megbeszéltünk, te megvettél tőlem, én valamit még fogok csinálni, tőlem valami még érkezik a te irányodban, ami nem kell nagy dolgokra gondolni, de ez az unexpected, ez az unreasonable, keresem most a magyar szavakat, és elnézést a hallgatók, nem azért, mert itt most nagyon...
Engem is leszoktak ezért szidni, de teljesen
de hogy az én tanulási nyelvem ezeken a területeken elsősorban az angol volt, mindig is, tehát ez a nem várt, jó, ez így magyarul, ez a nem várt, nem is gondolt, nem elvárt, apró figyelmes kedvesség, valami olyan, amivel én ott, és akkor még egy dolgot szoktam mondani, amivel én valaki esítem a másikat. Senki nem szereti, ha senki esítik, vagy senkiben tartják. És akkor azt érzi az ember, amikor addig érzi tapinthatóan, hogy te addig voltál neki fontos, míg meg nem vetted a cuccot. És úgyha te azt érzi, hogy már nem vagy fontos, ez olyan tipikusan, hogy megvettél egy előfizetést, mondjuk valami internet, vagy bármi, aláírtad, kifizetted, fizeted, mint akar, és akkor van egyszer egy problémád, hogy valami, és akkor hosszasan cseng a telefon, ügyfélszolgálatos fölveszi, átkapcsol, nem tud segíteni, majd visszahívjuk, nem hív vissza. Ugye ez innentől a bőséges cserefogalma kezd elkezdeni csökkenni, így megy lefele a potmétered az érzet szintjén. Amikor meg az van, hogy tulajdonképpen van valami, megvagy az ügyfélszolgálat, és azt mondja, megkérdezi, hogy elégedett, tudunk-e valamiben segíteni, érdekli ez, vagy az, vagy amaz, vagy csak egyszerűen azt mondja, hogy látom, hogy ma van a névnapja, vagy a születésnapja, engedje meg, hogy sok boldogságot kívánjak. Nem kell neki, nem várom tőle, de tegye föl a kezét, aki egy ilyen nem várt kis apró figyelmesség esetén nem érzi azt, hogy you made my day. Tehát, hogy köszi.
Azt gondolom, hogy ez egy hosszú út, és hogy köszi, hogy adtál hozzá kezdő lépéseket is, folytató lépéseket is. Szerintem két ilyen nagy szívességet is tettél most ebben a beszélgetésben a világnak. Egyrészt az értékesítőknek a, mondjuk így a fontosságát, vagy az ázsióját, azt szerintem emelted azzal, hogy megért tettük azt a közeget, amiben dolgoznak, és azokat a felelősségeket, ami rajtuk van, azon túl egyébként, hogy a terméket futószalagon beszállítsák valahová. És a másik dolog, ami szerintem fontos, és hogy örülök, hogy erről is tudtunk beszélni, hogy ha valaki nem a sales ügyosztályon dolgozik, attól függetlenül bárki bármilyen élethelyzetben önmaga, vagy az ügye, vagy a feladata, vagy a bárminek az értékesítője tud lenni, és az többségében ilyen emberi viszonyoknak a kezelése. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Ez volt a mai Epic Stories epizód. Zolnay Judittal beszélgettünk. Ne felejtsetek el rányomni a követés, vagy a feliratkozás gombra a Spotify-ban, hogy értesüljetek a következő epizódokról is. Sziasztok!
Sziasztok!